Ha az életünk azon múlik, hogy hogyan gondolkozunk, és a gondolkodásunk nem lehet helyes, ha nincs egy megfelelő viszonyítási pontunk, és aztán a gondolkodásunk nem lehet helyes, hogyha erre a viszonyítási pontra nem építünk megfelelő tartalmat, akkor igazából a Biblia a kulcsa az életünknek. A kulcsa az életünknek az, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a könyvhöz. Akkor az életünk kulcsa az, hogy hogyan viszonyulunk a Bibliához, illetve, hogy mennyire Isten hozott jó reggelt, hogy mennyire vesszük komolyan, és mennyire sajátítjuk el ennek a könyvnek az üzenetét. Most figyelj, mit tudnék én tenni azért, ha én volnék az ördög, hogy te ne vedd komolyan ezt a könyvet, hogyha hallgatod is, akkor csak úgy nagyjából, úgy megközelítőleg törődj vele, és vagy adott esetben egyáltalán ne tulajdoníts neki jelentőséget. És egy szép jó reggelt kívánunk. Hello. Na most a legegyszerűbb dolog az az lenne, hogy kételyt ébresztek benned. Ráveszlek, hogy kételkedj. Megkérdőjelezem. Persze nem támadhatom meg egészen, tehát nem tudom elvenni tőled, nem mondhatom azt, hogy ez hülyeség, mert annyi bölcsesség van benne, és annyira jól működik, és így tovább, hogy végülis nem tudom teljesen megtámadni. De el tudok ültetni benned egy ilyen kis alapgondolatot, hogy figyelj, ez egy jó könyv. Ez egy nagyon jó könyv. De nem az igazság. Tehát, hogy igaz, van benne sok igazság, de nehogy már azzal a naivitással olvast, hogy az első betűtől az utolsóig ez Isten szava. Sanyi, ennél te már nagyobb vagy. Mikor hittél utoljára a mesékben? De ez egy nagyon jó könyv, ne viccelj, hát az iskolában tanítják, hát a kulturális örökségünknek ez az egyik legfontosabb eleme. Tessék megtanulni az énekek énekét, jó, ha tudsz szavalni belőle néhány verset, és persze, hogyha bizonyos spiritualitás is van benne, hát ez egy vallásos könyv, de nem az igazság. És amit Itza mondott, ez annyira fontos, hogy most nem is az, hogy mit mondtál, hanem hogy egy pontnak el kellene jönnie. Én a helyedben várnám ezt a pontot, vagy keresném, inkább így mondom, amikor egy minden kétséget kizáró bizonyossághoz jutsz, hogy ez a könyv tényleg Isten szava, mégpedig az első betűtől az utolsóig. És tudod most, ezt, ha elhiszed nekem, akkor azt pont a hajadra kenheted. Mert azzal, hogy tudod, a Sanyi mondta, azzal az a kételj, hogy hey, hát ki az az ember? Hát ő nem tévedhet. Hát azért, figyelj, neki ez a munkája. De figyelj, ennek a fickónak hivatalból is ezt kell mondania. Hát mit tudod te, hogy ez igaz-e vagy sem? És addig, amíg ez a gondolkodás így ott van, és nem is tudlak, tehát ezt most nem is tudom a szemedre vetni, tehát hogy ez nekem is ott volt. De megértettem, hogyha ezt életben hagyom, azaz, hogyha nem bánok ezzel, ha nem jutok el egy meggyőződésre, hogy ez tényleg csak egy kulturálisan aranyos könyveske, amit érdemes olvasni, és meg vagyok róla győződve, hogy az, nem több, mint a nem tudom, Homérosz és Iliász, vagy nem. Hogy van ez? Iliász és Homérosz, Iliász és Odüsszeusz. Ha ez nem több ennél, akkor olvasgatni fogom, és izgalmas lesz, és érdekes lesz. De ha ez ennyi, akkor kérlek, legyél meggyőződve róla, hogy ez ennyi. Tehát akkor kérlek, amikor mondjuk azt, hogy bíróság elé állítunk, és azt kérjük tőled, hogy védd meg az álláspontodat, akkor legyenek érveid, akkor egy esküdtszéket meg tud győzni, akkor kérlek, hogy ez nézzen úgy ki, hogy tudjuk, hogy meggyőződésesen hiszel abban, ami behiszel. De én ezen az úton oda jutottam, hogy meggyőződésesen hiszem, hogy ez igaz. És itt a lényeg. Addig, amíg kételkedsz, addig olyan, mintha kirúgnád magad alól a széket. Az egésznek a hatása, az egésznek a, az ereje elveszik. Mert figyelj, ha ez nem igaz, ha ez csak egy érdekes kis történet az életről, sok okosság és sok bölcsesség, amit tudok használni valamire, addig ezek az üzletember találkozók, illetve az egész Biblia nem több, mint egy menedzserképző. Annak nagyon jó, mert tényleg állati jók vannak benne, és nagyon jókat tanulunk, de az igazi ereje ebben abban van, hogy természet feletti hatalma van a szavaknak, és teljes egészében alapjaiban tudja megváltoztatni a gondolkodásmódunkat és a viszonyulásunkat az élethez, Istenhez, egymáshoz. És ami a legfontosabb, hogy egy ponton elvezet oda, hogy térdet hajtsak Isten előtt. És most nem csak a megtérésre gondolok, tudod, hogy elmondom az imát, és örök életem van, az nagyon fontos, hanem én térdet hajtok Isten előtt, és azt mondom, hogy én tévedek, Uram, annyi zagyvasság megy át a fejemen, de neked igazad van. És amikor ezt a könyvet olvasom, akkor minden verse előtt fejet hajtok. Minden mondata előtt azt mondom, hogy ennek a könyvnek igaza van, neked, Uram, igazad van, és én tévedek. És akkor elkezd az a rend jönni az életedben, amiről a Gyuri beszélt. Akkor elkezd a depresszió eltűnni, akkor elkezd a stressz feloldódni, akkor elkezd az élet az erejét tekintve megváltozni. Volt már olyan, hogy eljártál tanfolyamokra, és egyre okosabbnak érezted magad, és semmit nem értél vele? Ismeritek ezt az életérzést? Enélkül, hogy én térdet hajtsak Isten személye, az ő igazsága, az ő élete előtt, hogy én kapituláljak, és egy meggyőződéses életet éljek, anélkül az ereje az egésznek nem jön. Csak egy jó menedzser képzelünk. És remélem, hogy jón. De jón, mert jó az alap. Jó az olvasók naplókönyvünk, vagy nem tudom mi. Úgyhogy nagyon köszönöm, amit mondtál itt. Szóval ez kell, hogy legyen a küszködésünk. És nekem ez nem volt egyszerű. Én nekem hónapokig tartott, még ez a kétkedés eltűnt. És amíg ez a kétkedés élt, addig jogos volt. Ezt nem tudom, érted-e? A baj az, amikor nem érdekel az egész, tudod? Hát tudom én, hogy ez nem kezd olyan komolyan menni. És nem is hajtok érte, hogy utána meggyőződésem legyen, hogy tényleg nem kell komolyan menni, vagy tényleg komolyan kell venni. Fejet kell, hogy tudjak hajtani Isten előtt. És szerintem itt szeretne mondani valamit. Igen, de nem, tehát hogy az egész gondolatnak az a lényege, hogy rendben van, ha kételkedsz. Csak bánj vele. Tehát vedd észre, hogy itt, oké, ami kételkedem, úgyhogy az első számú dolgom leépíteni a kételjemet. Nem úgy, hogy jaj, hát rossz vagyok, én kételkedek, jó, akkor mostantól nem kételkedek, hanem úgy, mint egy ügyvéd. Vagy ügyész, utána járok, és eljutok az informáltságnak arra a szintjére, hogy nincs már alapom a kételyre. Tudom, vagy ezt, vagy azt, de tudd a végén. És megjegyzem, hogy ha igazán utána jársz, nem tudsz arra jutni, hogy nem igaz. Tehát egyszerűen ahhoz, oké, tudod, mikor jutnak az emberek arra a pontra, hogy ez nem igaz? És most ez nem fából vaskarika, amikor az elkötelezettségük még az objektív döntés előtt megszületik, és az elkötelezettségük az, hogy én nem akarom, hogy ez igaz legyen. Tudod, amikor valaki azt akarja bebizonyítani, hogy ez nem igaz, akkor sikerül is neki olyan módon, hogy becsapja önmagát. Tehát amikor én nem akarok hinni Istenben, amikor én nem akarok térdet hajtani előtte, akkor kiszűröm azokat az információkat, amik arról beszélnének, hogy mégiscsak hajtsak térdet, és megragadom azokat, amelyek igazolják, hogy nem kell térdet hajtanom. És egy olyan kis világot építek magamnak, ahol a végén elkezdek úgy gondolkozni, hogy beszélj nyugodtan, csak a tényekkel ne zavarj össze. Úgyhogy nagyon sok olyan megtérésről hallottam, ahol őszinte emberek, tehát akik tényleg az igazságot keresték, nekivágtak ennek a könyvnek úgy, hogy megcáfolják, és a végén megtértek. A végén azt mondták, hogy hű, ez igaz. Tehát a kételkedés, a cáfolni akarás nem baj, a lényeg, hogy őszinte maradjak végig, és az igazságot keressem. És ez a könyv akkor megvédi magát, Isten akkor megvédi magát. Úgyhogy nagyon köszönöm a gondolatot, Gyuri, és amivel én szeretnék most tovább menni, az hogy? Az 1 Mózes 3. Isten kérdezi 1 Mózes 3, 9-ben. Isten kérdezi az embertől, hogy hol vagy. Az ember így felelt, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. És ugye mondtuk, hogy a jó és rossz tudásának a fája az önítéletről szól, arról, hogy nekem van egy önigazságom, amely független Istentől, én döntöm el, hogy mi hogy van. És amikor ettek erről a fáról, a halál úgy következett be, hogy ők választották el magukat Istentől. Azt mondták, hogy Úristen, mesztelen vagyok, Úristen, hibáztam, nem vagyok olyan, amilyennek lennem kéne, Úristen, jön Isten, és elbújok. És elbújok, mert hallottam a hangodat, mert én úgy döntöttem, hogy te valószínűleg haragudni fogsz rám, mert én ezért megijedtem, mert én rájöttem, hogy mezítelen vagyok, mert én most már mindent jobban tudok, és én most már meghoztam az egyetlen logikus és értelmes döntést, miszerint el kell bújnom, és tőled, Isten, ha lehet, meg kell szabadulnom, mégpedig örökre. Mire Isten megkérdezte, ugye, hogy hol vagy, és itt jön a kérdés, amiről pedig most akarunk beszélni, hogy ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy. És ez az életünknek a legnagyobb kérdése. Ha sikeres akarsz lenni az üzletedben, hogyha megoldást akarsz találni a problémáidra, hogyha előre akarsz lépni bármilyen kérdésben, aminek te vagy a kulcsa, ha zavar van a fejedben, ha nehéz meghoznod egy döntést, vagy bármit, akkor ezt a kérdést kell feltenned magadnak. Ki mondta neked azt, amit most gondolsz? Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? És a kérdés zseniális. A kérdés zseniális. Évekig nem értettem, hogy mi a bánat. Ez nem logikus. Ugye, Ádám és Éva lerombolja az emberiség sorsát. Úgy értem, tudod, gyökeres fordulatot vesz a történelem. És Isten, amikor rájön, hát nyilván végig tudta, akkor azt kérdezi, hogy hol vagy, és utána azt kérdezi, hogy ki mondta neked. Ez minthogyha tudod, így egymás mellett így elmenne a két esemény. És nem, ez hajszál pontosan a lényeg. Az első lényeg, hogy hol vagy, hol vagyok, és vagy ott vagyok Isten színe előtt, vagy bujkálok Isten elől. Ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy a bokor alatt vagyok, vagy a fa mögött, vagy a híd alatt, hanem bujkálok Isten elől, vagy ott vagyok a szín előtt, és azt mondom, hogy imhol vagyok, itt vagyok. Nem, előled nem futok, vagy futok előled. A másik, hogy ki mondta neked. Amit most gondolsz, amire jutottál, ahogy élsz, honnan szedted az információt, hogy tényleg így kell élned? Nem ez a kérdés az üzletben is? Ki mondta neked? Honnan vetted az információt, hogy az üzlet működni fog? Ki mondta neked, hogy nem fog működni? Ki mondta, hogy most aggódnod kell? Ki mondta, hogy most haragudnod kell? Ki mondta, hogy most verekedj? Ki mondta, hogy most hallgass? Ki mondta neked? Honnan van az információd arról, amit most csinálsz, és ahogy csinálod? Ez az élet lényege. Honnan vetted az információt? És miért engedelmeskedsz ennek a hangnak? Miért engedelmeskedsz ennek az információnak? És erre, ugye, a válaszunk sokszor, amikor ezt a kérdést feltesszük, tehát hányféle válaszunk lehet, amit adhatunk? Ki mondta neked? Az első lehet, hogy valaki más mondta. Ádám mondhatja, hogy Éva mondta nekem. Éva mondhatja, Ádám mondta nekem. Következő lehet, hogy én mondtam. Én. És igazából ez az egyik ellenségünk. Ugye a jó és rossz tudásának a fájáról, amikor ettünk, megszületett a régi bűnös természet, megszületett az ego, megszületett az Istentől független, az Isten ellen lázadó én, akinek van egy önítélete, egy önigazsága. Úgyhogy lehet, hogy én mondtam, és lehet teljes tévedés, amit én mondok. Ugyanakkor van egy harmadik lehetőség is, hogy egy angyal mondta, egy bukott angyal, Úgyhogy a kísértést, amikor itt olvastuk, láttuk, hogy Évához a kígyó beszélt, Évához az ördög beszélt. Egy szellemi lény, nagyon intelligens, nagyon ravasz, nagyon határozott céllal, mint amikor egy manipulatív üzletkötő rávesz téged arra, hogy megcsinálj valamit, amit nem is akartál. És az üzenet úgy jön, hogy a végén az az érzésed, hogy te egyetértesz, és ezt te akarod megcsinálni, de közben valaki más beszélt hozzád, és te azt csináltad meg, amit ez a más valaki akart elérni. Akkor csak visszatérve az első kategóriához, hogy Ádám mondta, Éva mondta, valaki más mondta, a világ mondta, a kultúrám mondta, és abszolút igaz, a Biblia kezeli ezt a kategóriát, hogy a világ, a kozmosz, egy rend, egy rendszer, amely független Istentől, amelynek a feje Sátán a maga céljaival, motivációjával, szervezetével, amely minden inspirációjával, minden üzenetével, minden értékével egy célt szolgál. Ez a világ. A világ célja az Istentől való függetlenség, elmélyítése, a lázadás elmélyítése, és egy olyan fajta mentalitásnak a felvétele, amiben az ördög szabadon vezetheti és irányíthatja az embert. És ez tudom, ilyen kicsit meseszerűnek tűnhet, de csak gondold át. Ő egy katonai vezető, akinek a célja átvenni a hatalmat. Most nyilván ezt a célt csak Isten jelenlétében tudja elérni, mert hogy Isten is jelen van, úgyhogy fondorlatosan kell csinálnia. A fondorlatának az egyik lényege az, hogy ő maga elrejtőzik, és egy olyan módon manipulálja az embert, ahogyan az az embernek nagyon kedves, nagyon kényelmes. Úgyhogy a sátánista Bibliának az első, illetve a kulcsverse így hangzik, tégy, amit akarsz. Nem úgy hangzik, hogy imád az ördögöt, úgy hangzik, hogy tégy, amit akarsz. És ez zseniális, mert az ember elhiszi, hogy önmaga ura, az ember elhiszi, hogy létezik függetlenség, az ember elhiszi, hogy létezik teljes önállóság, és ő igazából azt csinálja, amit ő akar. Tégy, amit akarsz. És a tégy, amit akarsz mögé, én manipulatívan, csendben, mintha saját gondolataid volnának, bedobom, hogy én most enni akarok. Éhes vagyok. És eszem. Éhes vagyok. Nagyon éhes vagyok. Ennem kell, és eszem. Éhes vagyok, és eszem. És azon csodálkozom, hogy állan eszem. De én akarom, én a magam ura vagyok. Tégy, amit akarsz, és én enni akarok. Úgyhogy eszem, de közben nem én akarok enni, hanem ott van egy természet feletti üzenet arra, hogy tedd meg, és megteszem. A sátánista Biblia első, Szia Attila, első verse, kulcs gondolat ez, hogy tégy, amit akarsz. Úgyhogy a világ rengeteg üzenete e felé visz. Légy a magad ura, légy független, légy szabad. Ezek egyébként részben csodálatosak, csak az alap, ahogyan el akarja érni az nem. Csinálj, amit akarsz, változtasd meg a körülményeidet, légy a magad ura. És azt az ötletet ülteti el, miszerint az ember lehet tényleg független és tényleg szabad. És Isten pedig ezt kérdezi, hogy ki mondta neked? Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? És azt mondtam, hogy ez a kulcskérdés. Mert, és itt lépjünk tovább János 5.30-hoz, és ezt Jézus Krisztus mondja személyesen. És egy olyan igazságot tanít nekünk, ami azt hiszem, hogy megdöbbentő. Tehát amikor ezt megértem, akkor részben megrémülök, részben pedig megszabadulok. Tehát megijedek egyfelől a Atya világ, hát ez kemény, másfelől viszont arra megállapításra jutok, hogy van remény, hogy ez csodás, hogy ha ez így van, akkor meg ki tudok szabadulni azokból a zsákutcákból, amikből eddig nem tudtam. Ha ez így van, akkor lehet, hogy tudok uralkodni mostantól az elmémen. Ha ez így van, akkor van remény. Atya világ, ez egy egészen új megközelítés. És így hangzik. Figyelj, ezt Jézus Krisztus mondja. Két info hozzá. Amikor Jézus itt volt a Földön, akkor ő egy... Ezt a kifejezést szoktuk használni, hogy egy hipostatikus egységben létezett, ami azt jelenti, hogy egészen ember volt, és eközben egészen Isten. Tehát ő miközben nem szűnt meg a mindenható, mindenütt jelen való szerető Istennek lenni, teljesen emberré lett, tehát teljes egészében beleköltözött egy fizikai testbe, és korlátozta magát minden isteni attribútumától. Azaz, úgy döntött, hogy nem él a minden tudásával. Most én Jézus Krisztusként nem tudok mindent, hanem a Szent Szellemen keresztül az Atyával való kapcsolatomból tudok mindent, ahogyan mi emberek is. Úgyhogy egészen emberré vált, miközben nyilván nem szűnt meg Istennek lenni, de a tapasztalatát, az élményét, a lényegét tekintve korlátozta magát az isteni mi voltától. Úgyhogy ezt mondja Jézus emberként. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Mit próbál a világ üzenni nekünk? Bármit meg tudsz csinálni önmagadtól. Teljesen független lehetsz, és bármit meg tudsz csinálni önmagadtól. Ugye? Légy független, légy lázadó. Ha bárki bármit próbál neked mondani, ha bárki bármire próbál rávenni, rázd le magadról, mert a lényeg az az, hogy te független lehetsz, és önmagadtól megtehetsz mindent. És Jézus mivel kezdi? Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ez megrázó. Azt gondolom, hogy ez egy egész más világ. De itt jön az ijesztő, a folytatás. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. És itt egyrésztnél álljunk meg. Én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És itt Jézus az Atyáról beszél. Azt mondja, hogy ahogy az Atyától hallom, úgy ítélek. Hogy hangzott a kérdés az Édenkertben? Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Ki mondta neked azt, amit most gondolsz? Honnan van az információd? És itt Jézus arról beszél, hogy az én információm az Atyától van. Nekem, amit én csinálok, és ahogy csinálom, azt Isten mondja nekem. És mi emberek pedig azt kell, hogy mondjuk, hogy én mondom magamnak, a világ mondta nekem, a barátom mondta, az iskolám mondta, a kultúrám mondta, adott esetben egy természetfeletti kivetítés mondta, ezer valaki mondhatta, és legtöbbször nem Isten mondta. Úgyhogy követek egy életet, ahol engedelmeskedek valaki másnak. Követek, élek egy életet, ahol a sajnálom, a marionett bábúja vagyok valaki másnak. A kultúrámnak, a társadalmamnak, ennek a világnak, a szellemi fejedelmének, az angyalainak a nagyon komoly céllal, nagyon valós jelenléttel munkálkodnak a Földön, és én meg így csinál, és én fölemelem a kezem. És hogyan érte el? Úgy, hogy elhitette velem, hogy én független lehetek, én csak magamra hallgatok, és én a magam életét élem. És ezzel szemben ez a tanítás ezt mondja, hogy nem ilyen nincs. Figyelj, én önmagamtól semmit sem tehetek. Ez azt jelenti, hogy az ember úgy van megteremtve, hogy mindig engedelmeskedik egy hangnak. Ezt értitek? Az ember mindig engedelmeskedik egy hangnak. A lelked, ott bent az a legbelső én, mindig információt vesz. Mindig a testettől veszi az információt, a gyomrottól veszi, az emlékeittől veszi, kívülről veszi, az érzékszerveken keresztül. Mindig hallgat egy hangot. És valójában semmi más nem csinál, csak értékel és dönt. Ezt az információt beveszem a viszonyítási rendszerembe, ezt beveszem, ezt visszautasítom, ez alapján döntök, mindig hallgatok egy hangra, és aszerint ítélek, ahogyan hallom. Mindig. Ezt értitek? Nincs függetlenség. Az egyetlen lehetőséget, hogy eldöntöd, hogy kire figyelsz. Ez az egyetlen lehetőségem. Eldöntöd, hogy milyen hangnak engedelmeskedsz. És megőrzöd a felelősségedet. Az a hazugság, hogy tégy, amit akarsz, hogy te független lehetsz, elaltatja benned az ítélet szükségességét. Amikor én azt hiszem, hogy szabad vagyok, akkor minden gondolat, amikor elhiszem, mert szabad lehetek, amikor elhiszem, hogy a magam ura vagyok, amikor elhiszem, hogy én vagyok önmagam istene, és én parancsolok magamnak, és senki más, akkor onnantól nem kritizálom a gondolatokat. Mert minden, ami itt bent hangzik el, az igaz. Mert én a magam ura vagyok. Minden, ami itt hangzik bent, azt én követem, mert én a magam ura vagyok. És közben sunyin bejön egy hazugság, bejön egy kivetítés, bejön a kultúrám, bejön ezer hang, ami nem én vagyok, nem én vagyok, valaki másnak engedelmeskedek. És mert elhittem ezt a hazugságot, ezért anélkül engedelmeskedek, hogy megkérdőjelezném. Ezt értitek? Ez csúnya dolog. Csúnya dolog. Ez a rabszolgaság legmélyebb formája. És az ördög zseniális. A sátánista Biblia kulcsverse ez, tégy, amit akarsz, és ez a gondolatnak az alapja. Te a magad ura vagy, senkit nem kell hallgatnod, semmilyen gondolatot nem kell megkérdőjelezned, ami innen bentről jön. Mert tehetsz, amit akarsz, a magad ura vagy. Ezt értitek? Ez nagyon kemény. De itt a remény. Itt van a felszabadulás ebből. Abban a pillanatban, ahogy ezt megértem, attól a pillanattól fogva megvan a szabadságom és a hatalmam arra, hogy válasszak. Ettől a pillanattól kezdve annak a rengeteg hangnak, ami zajlik a fejemben, is visz valamerre, tudod? Hagyd abba az üzletet, hagyd abba, nem fog sikerülni, elveszíted az összes pénzedet, hagyd abba. És visz ez a gondolat, tudod, add föl, kétség, nem félsz a holnaptól, add föl, és itt van ez a gondolat. És tép engem, és mar, és nem tudok mit csinálni. És az eddigi világképem szerint nincs is más, csak ez a hang. És nincs is alapom rá, hogy visszautasítsam, hisz én a magam ura vagyok, hisz az az igaz, amit én annak tartok, és ez a hang meg itt van, úgyhogy valószínűleg abba kéne hagyni, de most, és kiléphetek az egészből, és azt mondom, állj, én ebből kiszállok a hajóból, amíg a madzag enged. És azt mondom, hogy stop! Ki mondta, hogy hagyjam abba? Ki mondta? Ki beszél itt hozzám? És addig, amíg nem adod a jogsidat, addig, amíg nem kapok egy igazolványt, addig nem figyelek rád. Mindegy, hogy mennyire üvöltesz, mert ugye, hogy csinálja? Az érzelmeink. Mindegy, hogy mit mond, hülyeséget beszél, csak hangosan mondja, üvölti neked, hogy hagyd abba! És attól, hogy ő üvölti, attól az nem lesz igaz. Attól még nem kell engedelmeskedni, de mert olyan nyomást helyez rád, ezért jobb hiány engedelmeskedek. De mert tudom, hogy nem szabad így, nem élhetek így. Ezért fogom magam, és kilépek az egészből, és azt mondom, hogy állj, ki vagy te? És hogyha nem vagy barát, akkor figyelj, üvölthetsz, ahogy akarsz, én nem fogok engedelmeskedni. Tudod, ha minél jobban üvöltesz, annál jobban nem fogom csinálni. Tudod, kinek engedelmeskedek? Akiről tudom, hogy igazad beszél. Tudod, milyen gondolatokat fogok követni, amelyekről bebizonyosodott, hogy igazak, és már tudom, hogy rengeteg hang van, amelyik zöldséget beszél. Ezt ismeritek, ezt a történetet? Nénike, tudod, egy feleség készíti a sült húst, és minden egyes alkalommal, amikor azt a szép, egyben nagy sült húst megsüti, fogja magát, és mielőtt belerakná a tepsibe, félbevágja. És két félbe rakja be. És a kisunokája kérdezi tőle, aki így figyeli, tudod, már többször észrevette, hogy mindig félbevágja, hogy figyelj, miért vágott félbe azt a húst? Hát, mert a nagymama is, az én anyukám, a te nagymamád is mindig félbevágta. Ó, értem. És ő miért vágta félbe? Nagyon jó kérdés, sose kérdeztem tőle. És legközelebb, amikor az anyuka találkozik a nagymamával, akkor kérdezi, hogy te, nagymama, miért is vágjuk mi félbe a húst a tepsiben? Miért félbevágjuk? Hát igen, mindig félbevágjuk. Te mindig félbevágod, meg én is. Ó, hát az azért lehet, mert anno, amikor mi összeházasodtunk a nagypapával, akkor olyan szegények voltunk, hogy nem volt csak egy pici tepsink, és abban nem fért bele a hús egybe. Úgyhogy mindig félbe kellett vágni. De én most már nem vágom félbe, mert van nagy tepsi. És figyelj, ezer dolgot úgy csinálsz, és azért csinálsz az életedben, mert valahol elhitted egy hangnak, anélkül, hogy valaha megkérdőjelezted volna, anélkül, hogy valaha felelősségedet felvállaltad volna, hogy hé, én itt csinálok valamit, amit mondtak nekem, kell ezt nekem csinálnom? Kell nekem így gondolkoznom? Kell nekem aggódnom? Kell nekem elbújnom Isten elől? Kell nekem menekülnöm? Kell nekem, nem is tudom, hajszolnom a pénzt, kell nekem félnem? És most nem én mondom meg, hogy kell-e vagy sem, de te kérdezd meg, hogy kell-e. Ki mondta neked, hogy úgy kell élni, ahogy élsz? Ki mondta neked? És figyelj, nem akarom kirázni arrólad az egész életedet, nem erről beszélek. Csak azt mondom, hogy szabad vagy. Nem kell marionettbábút játszanod. Nem kell követned a hangokat. Hanem megmondom, mit kell csinálnod. Fel kell tenned a kérdést, hogy ki mondta. Ki mondta. És utána választanod kell, és ez a felelősséged. És utána 2 év múlva, 3 év múlva nem azt mondod, hogy hát a sors hozott engem ide, hát az élet nyomorult, hanem azt mondhatod, hogy figyelj, én döntéseket hoztam. És azért vagyok itt, mert a döntések, amiket hoztam, ide hoztak. A szabadság azzal kezdődik, hogy felvállalod a felelősséget. A szabadság döntéseken keresztül valósul meg. Aki nem dönt, aki nem vállalja fel a felelősséget, valaki másnak a szolgája. Mert mindig engedelmeskedünk egy hangnak. A kérdés csak az, hogy előtte döntést hozunk-e, hogy engedelmeskedünk-e neki, vagy kihagyjuk a döntést. Ez az egyetlen lehetőség. És tudod, amikor én megtértem, akkor nagyon sajnálkozva olvastam Jézusról. Komolyan ezt a verset olvastam. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Szegény Jézus. Hát mert belekeveredett ebbe a vallásba. Én bezzeg a magam ura vagyok, tudod. Én bármit meg tudok tenni önmagamtól. Én nem függök senkitől. Én nem vagyok senkinek a szolgája. Nem úgy, mint ez a nyomorult Jézus. Így gondolkoztam. Ezt gondoltam. Mert olyan mélyen elhittem, hogy én a magam ura vagyok. És én voltam a marionettbábú. Én voltam valakinek a szolgája. 1000 embernek voltam a szolgája, de egy biztos szolgája voltam a világnak. Annak a nagyon zseniálisan felépített üzenetsorozatnak, amely el akar engem vinni Istentől. Amely azt szeretné, hogy Ádám, hol vagy? A bokorban vagyok. És azt mondja, jó, helyes, ott is kell maradnod. Ádám, hol vagy? Elbújtam Isten elől, mert hallottam, hogy jössz. És a világ azt mondja, zseniális, nagyon jó döntés, bújj el, légy a magad ura, és gyakorlatilag tedd azt, amit én parancsolok. És ez csodás. Ez csodás. Gyuri, segíts nekem, hol van az iga verse? Hol? Máté 11.28-hoz lapozunk. Van egy élő konkordanciám. Igen, igen. Ez a másik hasonlóan zavarba ejtő vers. Megint Jézus mondja. Figyelj, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, 28. vers, Máté 11-ben, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ez nagyon jól hangzik. Ez jól hangzik? Hányan vagyunk megfáradva? Hányan vagyunk megterhelve? Figyelj, a legsikeresebbek közülünk, a legnagyszerűbbek, a legkiegyensúlyozottabbak olyan igákat vesznek, olyan terheket vesznek magukra, amire nem vagyunk megteremtve, hogy hordozzuk. Figyelj, olyan feladataink vannak, amiket lehetetlen elvégezni. Nincs meg a hatalmam rá. Tudod, építsek fel egy üzletet? Hát egy nagy üzlethez 1000 embernek az önálló szabad döntéseit kéne befolyásolnom. Hogy nem tudom megtenni? Annyi tényező van, ami nagyobb nálam, és aztán a végén persze sikerül, de ha így gondolkozom, hogy ezt nekem kell, nem ijesztő? Hát ne viccelj! Hát hogyha elkezdem kiszámolgatni, hogy hány ponton hibázhatok, hány ponton bukhatok bele, hát rémisztő. Mindannyian meg vagyunk terhelve. Aki nincs megterhelve, az hazudik. Tudod, az azzal áltatja magát, hogy hey, én nem vagyok megterhelve, én még bírom. Hát barátom, sok sikert kívánok, de amikor majd rájössz, hogy nem bírod, szeretnék ott lenni, hogy amikor esel, valaki legyen melletted. És nagyon tetszik ez a gondolat, hogy én jöhetek valakihez, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Ez nagyon tetszik nekem. kéne valaki, aki nagyobb nálam, aki erősebb, és akiben végre bízhatok. Oké, én csinálom az üzletet, nincs ezzel gond, de annyi tényező van, amit nem érek el. Elérné helyettem valaki más, mire Isten azt mondja, hogy elérem. Hey, én vagyok a mindenható. Az én kezemben van az összes tényező. Ha én azt mondom, hogy rendben van, elhiszed? Hát ha te azt mondod, hogy rendben van, és tényleg rendben van? Ugye te belenyúltál, és rendben van? Mire azt mondja, rendben van? Hát akkor az jó. Akkor hozzájutottam a legspécibb infóhoz, tudod? Gyere én hozzám, és megnyugvást találsz nálam. Azt Máté 6.33. Keresd először Isten országát és igazságát, azaz legyen ő az első információ forrásod, és minden egyéb ráadásban megadatik néked. Azt mondja, keresd először az én országomat és igazságomat, egyrészt kiképezlek, másrészt pedig én azt ígérem, hogy miközben te hagyod magad kiképezni, én foglalkozok minden maradékkal. Amit úgy sem tudsz, hát úgy értem, abban az őrületben éltél, hogy te vagy Isten és uralni tudod a világot, nem tudod uralni, én tudom uralni. Úgyhogy gyere hozzám, én kiképezlek, és közben uralom a világodat, érted? Ez jól hangzik? Jó üzlet? De nem jössz. Nem jössz, mert... De nem jössz. Ádám, hol vagy? Há, hol vagyok? Hallottam, hogy jössz, és elbújtam a bokorban, mert mezítelen vagyok. Há, hol vagyok? Hát nyilvánvaló, elbújtam. Ahol te vagy, én az ellenkező irányba 180 fok, amilyen gyorsan csak tudok, és kész. Miért? Hát mert tudom, hogy mezítelen vagyok, és te biztos, hogy nyakon vágsz, mert mezítelen vagyok. Te ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Hát ki mondta? Miért kell ezt kérdezni? Hát ki mondta? Én mondtam. És akkor az igaz? Hát, miért? Hát nem az? Hát persze, hogy igaz. Hey, és ha azt mondanám, hogy nem igaz, ha azt mondanám, hogy nem váglak nyakon, ha azt mondanám, hogy gyere én hozzám, és nálam nyugalmat találsz, kérdezd meg, hogy ki mondta. Figyelj, és ha nem én mondtam, akkor ne hidd el. Jó? Tehát nem kell ilyen őrületben élned, hogy távozz tőlem, tudod? Te Isten szavát hozod, vagy nem? Nem, ó, akkor szentelt vízzel meglocsolom. Nem, normális vagyok. De ha egy gondolat nincs összhangban Isten üzenetével, akkor hé, van egy ilyen polcom, gyanús gondolatok polca. És azokon van egy csomó olyan gondolat, aminek nem engedelmeskedek. Csak úgy ott van. Majd utána nézek. Van egy ilyen polcom, utána nézni. És aztán van egy olyan polc, hogy igaz, bebizonyosodott. Azok szerint hozom a döntéseimet. És a két polc, és van egy olyan polc is, hogy hazugság. Már utána néztem, és kiderült, hogy hazugság. És erre a három polcra pakolok. Hé, ez igaz. Hé, erről fogalmam nincs. Hé, erről sincs fogalmam. Hé, erről sincs fogalmam. El kell mennem bibliaiskolába. Hé, erről sincs fogalmam. Ó, ez igaz. Júj, ezt már hallottam, mert ez igaz, ez meg pont az ellenkezője, úgyhogy ez nem igaz. És pakolok. Ah. És itt jön a lényege, amit az előbb akartam olvasni, hogy vegyétek tehát gyertek én hozzám, akik megfáradtatok, és megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Hát ez volt a következő vérlázító gondolat. Ezért haragudtam Jézusra. Tehát először sajnáltam őt, mert ő önmagától semmit nem tehetett, és mindig azt kellett csinálni, amit az atya mondott. És ez meg, hogy meg tőlem is ezt várja, hát tudod, te nem vagy normális. Vegyek magamra egy igát? Hát én egy szabad ember vagyok! Független a magam ura! Hát miről beszélsz? Sanyi, te be vagy csapva, nem szabad vagy. Minden ember mindig hordoz egy igát. Így vagy megteremtve. Az ember mindig hordoz egy igát. Valamilyen hangnak mindig engedelmeskedik. Ez erről szól. Az iga az a hang, amelyiknek engedelmeskedsz. Kinek vagyok a szolgája? A kultúrám szolgája vagyok. A világ szolgája vagyok. Az üzletem szolgája vagyok. A magam szolgája vagyok, aki pedig szolgál, én magam meg szolgája vagyok mindennek. Vagy Isten szolgája vagyok. És ez csak ez a döntés. Melyik hangnak engedelmeskedek? És figyelj, vizsgáld meg a hangokat a motivációjukat tekintve. Melyik hang van érted, és melyik hang van ellened. És szolgáld azt, amelyik érted van. Észrevettétek, hogy mi férfiak szolgáljuk a feleségünket? De igazából szolgáljuk. És ez, még ha nem is hisszük. A dolog úgy néz ki, hogy szeretsz engem? Hát persze, hogy szeretlek. Elviszel moziba? Hát persze, hogy elviszlek. Ezt hívják szolgálni. Tehát, hogy fordítva, az asszonyok szolgálják a férjüket. Az asszonyok szolgálják a férjüket. Miért? Mert a férjük szereti őket. Szereti. És az asszony úgy gondolkozik, hogy oké, jobb nekem ez alatt az iga alatt lenni, az ő szeretetének az igája alatt, mint egyedül. Jobb nekem, hogy van valaki, aki törődik velem, vigyáz rám, mint az, hogy egyedül vagyok. És ugyanez a helyzet Istennel. Jobb nekem, ha Istennel vagyok, aki elkötelezte magát az érdekeim mellett, aki azt mondja, hogy mindent odaadok érted, mindent odaadtam érted, minden döntésemben a te érdekeidet helyezem előtérbe. Én téged szolgállak, mint ahogy a férfi szolgálja a feleségét. És te pedig fogadd el ezt a szolgálatot. Vesd alá magad a szeretetemnek, és vedd föl az én igámat. Azaz, hallgass az én hangomra, és engedelmeskedj az én hangomnak. És az én igám, figyelj, itt vannak a szavak, az én igám boldogító. Boldogító, mint amikor egy asszony boldogan férjhez megy, amikor kifogja a legspécibb pasit. Úgy értem, azt a férfit, aki elkényezteti, szereti, vezeti, keménykezű vele, úgy értem, tudod, nem egy ilyen nyámnyila, teszetosza, hanem tudod, de szereti, és akár az életét odaadná érte. Ez egy boldogító iga. Wow! Hányan várnak arra, hogy végre kifogják az igazit, ugye? És csak Encsinek volt ilyen szerencséje. Meg mindannyiatoknak, akik férnél vagytok. Úgyhogy ez az iga boldogító, és figyelj, itt jön a lényeg. És az én terhem könnyű, és a szó, amit itt a görögben használ, az az a szó, amely könnyebb a levegőnél. Az én terhem olyan, hogy felemel téged. Tudod, mi elképzelésünk a teherről ez, hogy itt van Isten, most már vallásos lettem, tudod, meghűltem, keresztény vagyok, most már nem csak az üzletemet cipelem a hátamon, hanem most már Istent is, tudod. És írta Mátéban, hogy vegyem föl az ő igáját, és most hordozom az ő igáját, hogy remélem ad valamit cserébe is, mert nem egyszerű, tudod, most már nem is káromkodok, meg már nem is, nem tudom, most már semmi jó nincs az életemben, mert én keresztény lettem. És Isten azt mondja, hé, Sanyi, ébresztő, rémálmod van. Ha-ho, figyelj, az én igám könnyű, azaz az én igám olyan, hogy amikor te megérinted, akkor egyszer csak azt veszed észre magad, hogy te vagy az igán rajta, és ő tart téged, és nem te tartod őt. Nem te vagy Isten, Sanyi. Én vagyok Isten. Nem te teremtettél engem, én teremtettelek téged. Nem te tartod fönn a világ mindenséget a szavaddal, azt én csinálom. Nem te hordozol engem, hanem én hordozlak téged. Mindössze szabadságot adtam neked, választhatsz. Ha azt mondod, hogy nem, akkor hátrébb lépek. Ugyanúgy szeretlek, és várom, hogy mikor mondasz igent. De amikor igent mondasz, és magadra veszed az én igámat, akkor én a vállamra veszlek, és hordozlak egész életedben. Én szolgállak téged, én haltam meg érted, én táplállak, én adom meg, amit kérsz, én tanítlak, nem te vagy Isten, én vagyok az. Én vagyok az, én szolgállak téged. Hozzám jössz, ez a kérdés igazából, Isten megkéri a kezünket. Akarsz a fiam lenni? Akarsz az örökösöm lenni? Akarsz az én szeretettem lenni? És ha igen, keresed az én országomat és igazságomat először, minden egyéb ráadásban megadatik. Ha fölveszed az én igámat, és akkor nem kell a világ igáját hordoznod, akkor nem kell, hogy kihasználjanak, akkor nem kell, hogy kiszolgáltatva légy valakinek, aki nem szeret téged. A világ meghalt, érted? Az üzletet föláldozta az életét, érted? A legjobb barátod föláldozta az életét, érted? Van olyan hang, aki elkötelezettebb, érted, mint én? Kérdezi Isten. Van még valaki, aki miközben te gyűlölted és az ellensége voltál, az életet adta, érted? Tudsz ilyet? Tudsz olyat, aki meghalt, érted? És ez csak a jellem kérdése, mert oké, Isten erős, úgyhogy a hatalma alapján is meg kéne, hogy adjuk magunkat neki, De a büszkeségünk azt mondja, nem, boxolok veled, nem, majd elbújok. De Isten azt mondja, ne a hatalmammal harcolj, a jellememmel harcolj. Én szeretlek, miért akarsz velem boxolni? Én csak csendben meghaltam, érted? És nem kértem semmit cserébe. Miért akarsz megszabadulni tőlem? Miért akarsz harcolni velem? Nem értem. Én szeretlek. És akiket most szolgálsz, akik után most szaladsz, akiknek most engedelmeskedsz, mit tettek, érted? Ők kik? Álljanak elő, és mutassanak valami jót, és talán majd én is Isten gúnyosan mondja valahol, hogy állítsd elő a bálványaidat, mutassák meg a hatalmukat, és hogyha, tudod, ezt mondta Jobbnak, Jobb könyvében, azt mondja, tudsz-e, nem tudom, valami hatalmasat tenni, és hogyha tudsz, majd akkor én leborulok előtted, és imádlak téged. Majd akkor tisztelni foglak, ha te tudsz olyan hatalmasat tenni, mint amilyet én tettem. És ezt kérdezi Isten, mit tudnak azok a hangok, akiket követsz, hogy őket választod velem szemben. És igazából csak be vagyunk csapva. Elhittük, hogy a magunk ura vagyunk. Én semmilyen igát nem hordozok, csak a magamét. Én semmilyen hangnak engedelmeskedem, csak a magaménak. És ez a hazugság. Nincs ilyen. Mindenki igát hordoz, és mindenki engedelmesked egy hangnak, csak vannak, akik nem választanak. És a nem választás sokszor úgy néz ki, hogy itt vannak a jó hangok, és itt vannak a rossz hangok, és a rossz hangok közül válogatok. Ezt igen, ezt nem, ezt igen. De nincs különbség, mert egyik se igaz. Ugye te a végső igazságát tekintve, mindegyikben van igazság, mindig van. Mindig úgy, a hazugság mindig úgy néz ki, 98% igazságban, 2% hazugság. Ezt hívják hazugságnak. A 100% hazugságot elmebetegségnek hívják, úgy senki nem hazudik. A jó hazug mindig sok igazat mond, megoldja a problémáidat, spéci, jól csinálja, nagyon jó, és utána beültet valamit, ami az ő igazi célja volt. Ez az igazi hazugság. Úgyhogy én válogatok, de rossz forrásból. És ezzel hagy fejezzem be, tudom, hogy jóval túlmentünk az időn, és akinek mennie kell, már rég el kellett volna, hogy induljon. Itt sem menned kell, indulj el. Gyerünk! Nem viccelek, nem haragudj. Ezzel befejezem, hogy amikor én rájöttem, hogy atyavilág, mindig engedelmeskedek egy hangnak, választanom kell, nem tehetem meg, hogy csak úgy felbudjon egy gondolat, és én követem, nem tehetem meg, választanom kell, akkor jött ez, hogy Úristen, de hogy válasszak? Mi alapján tudom eldönteni, hogy mi igaz és mi nem? Hogyan tudok különbséget tenni? És itt jön be a Biblia jelentősége. Isten adott nekünk egy könyvet, amelyről bebizonyította az első betűtől az utolsóig, hogy igaz. A kezünkben van egy etalon, a kezünkben van az alapmérce. Hogy állapítod meg, hogy mennyi egy méter? Úgyhogy van egy mércéd, ami egy méter, és leméred. Hogy állapítod meg valamiről, hogy igaz? Úgyhogy ismered a Bibliát, ha nem is az egészet, néhány alapelvét, néhány versét, és jön valami, és összeméred vele. Ez nem fér bele. Tehát mit tudom, jön egy üzenet, Isten utál téged, tudod. Ha tudná, hogy milyen vagy, akkor undorodna tőled. Hát ezt én el tudom képzelni, mert hogyha valaki tudja, hogy én igazán milyen vagyok, akkor el tudom képzelni. De olvastam a Bibliában, hogy amikor én még gyűlöltem Istent, akkor ő ismert engem, és akkor szeretett, és az életét adta értem. Úgyhogy mit csinálok ezzel az üzenettel, amely azt mondja, hogy ha Isten tudná, hogy most mit gondolsz, akkor gyűlölne téged. Hát azt mondom, hogy ez hazugság, mert a Bibliában le volt írva, hogy ő egy tudja, hogy mit gondolok, minden gondolatomat ismeri, ő mindentudó. Hát kettő, amikor én még ellenségként éltem, ő akkor az életét adta értem. Úgyhogy hogy tudom megállapítani valamiről, hogy hazugság? Szia, Laci! Senki nem látta, hogy ügyben volt, és olyan jól csinálta, hogy minden szemű settenkedik egy ember, átmászik. Ezek vagyunk mi, amikor bujkálunk Isten elől. Hogyan állapítom meg valamiről, hogy igaz-e vagy sem? Úgy, hogy ismerem a Bibliát. Egy verset. Ha egy verset tudok, akkor egy verset használok. Jön egy üzenet, összehasonlítom ezzel a verssel. Ez nem jó ide. De tudod, és ami ellent mond a Bibliának, azt a nem tudom utána nézni polcra kell tenni. Ami meg nyilvánvalóan hazugság, az pedig a hazugság polcra. Amiről pedig úgy hangzik, hogy hű ez, akkor ez alapján hozom a döntésemet. És innentől rend van. Ez csoda, innentől nincs összezavar. Oké. Ez a gondolat. Az alkimistákra emlékeztek, aranyat akartak csinálni. A titkos tudást keresték. Emberek az életüket adták azért, hogy az igazságot megtalálják. A titkos tudást. És én most meg azt mondom neked, hogy a világmindenség legtisztább, legigazabb, nincs ilyen, hogy igazabb. Az igazság itt van ebben a könyvben, és te leülheted és olvashatod. Ez nagy gondolat? Én amikor ezt megértettem, atyavilág, mondom, ha ezt tudták volna, ezért emberek az életüket adták volna. És nekünk meg itt van az orrunk előtt. Úgyhogy a Biblia tanulmányozása, a Biblia ismerete egy alázatos Istennel való imádságos kapcsolatban az élet kulcsa. A siker kulcsa. A szabadulás. És még egy gondolat, hogy a szabadság többször előjött. És ez János 8, mennyiben van? 8.32-ben így van. És ez úgy hangzik, hogy ha megismeritek az igazság szabadokká tesz titeket. Ezt hallottátok? Figyeljetek, de komolyan. A rabjai vagyunk, a marionett bábujai egy csomó hazugságnak. A világnak, a kultúránknak, a evilág bukott fejedelmének, és táncolunk. És Isten azt mondja, ha megismered az igazságot, az igazság igazából szabaddá tesz téged. Egy olyan igát tesz rád, amely felemel, megnyugvást hoz neked, és szabaddá tesz. Valóban szabaddá. És a szabadság ez, hogy amikor ismerem az igazságot, akkor én hozom meg a döntéseimet. Igazán. Akkor tudok választani helyes és helytelen között. Akkor felismerek egy sunyin becsúszó hazugságot. Hé, itt jön egy kígyó, azt a mindenit, hát majdnem nem vettem észre. Hát menj már innen. Azelőtt tudod csak. Tudod, és alig van választás. És most tudom, kicsit cinikus vagyok, meg szélsőséges, de ha visszagondolok a saját éveimre, ahogy én éltem, én 2-3 dolog közül választottam, és mind a három a fekete leves részben volt. És nagyjából kicsit csurgott a nyálam is, tudod, ez volt a szellemi intelligenciám szintje. És nyilván ez egy egyedi eset, nem. De én nekem nagy megszabadulás volt. Nekem nagy megszabadulás volt, hogy van egy könyv, ami az igazat beszéli, és én ezt tudhatom. Úgyhogy ez volt a mai üzletemmel találkozó témája, és tudom, hogy túlmentünk az időn. Ha el kell indulnod, kérlek, tényleg indulj el. A fekete listát már nem vezetjük. Nem? Igen, és kérésre bárkit kihúzunk róla. Nem szoktunk viccelődni ezzel, hogy aki idő előtt elmegy, azt felírjuk a fekete listára is. Nem, egyébként ez egy olyan csak, tehát én amikor Attila, te például biztos érted ezt. Én építettem hálózatot, és itt többen egyébként. És a hálózatépítésben azt vettem észre, hogy egy csomó olyan elvet használtak, tanítottak, ami biblikus. Miért? Mert működik. Egyszerűen ezért, mert működik. Azt elmentem az első biblia órára, és azt úgy éreztem magam, mint egy szemináriumon, tudod. Mondom, tegnap előtt voltam egy ilyen nagy üzleti konferencián, és még ott is idéztek a Bibliából, tudod, még majdnem ennyire, hogy mondjuk ott sok keresztény volt akkor. De az elvek, az alapelvei az üzletnek egyeztek a Biblia elveivel. Jézus rendszere volt, igen, 12 tanítvány. Igen, így van. És megvannak a képviseletei mindenütt, igen. És még nem telítődött a piac, igen. Szerintem ez egy nagyon felkavaró téma. És nagyon fontos. Ugye a világ is tanítja ezt a szűrd meg, hogy mit engedsz be. Csak a lényegről nem beszél, hogy vannak alapvetően hamis források, és alapvetően igaz források. És ugye ez negatív gondolat, de istentelen, ez pozitív gondolat, de istentelen, úgyhogy akkor az istentelen pozitív gondolatot választom, és nyugodt vagyok. Miközben a lényeg az az, hogy Isten szerint való gondolat legyen, ahol nem vallásos értelemben beszélek erről, hanem a valóság végső megértésének a szintjéről. Tehát most mondok egy példát, mi egy jó üzleti cél? És akkor tudod, elkezdünk itt bölcselkedni, és azt mondjuk, hogy nyilván a jó megfelelő anyagi eredmények, úgyhogy a családod ne menjen rá, mert ha rámegy a családod, akkor mit érsz a pénzzel. Mondjuk azt, hogy a passzív jövedelem jobb az aktív jövedelemnél, ha idővel tudsz passzív jövedelmet termelni. Tehát és akkor így okoskodunk, és akkor ezt mondjuk, mi egy jó üzleti cél? Én meg azt mondom, hogy a legjobb üzleti cél az a mennyország. Mire azt mondod, hogy Sanyi, téged biztos beszektáztak, most már így beszélsz. Nem, csak figyelj, hogyha a valóság az, hogy az élet nem ér véget a Földön, hanem ez a 70 év igazából csak a bevezetője elkövetkező év milliárdoknak, akkor én azt tanultam az üzleti életben, hogy a hosszú távú célnak kell meghatároznia a középtávút, és a középtávúnak a rövid távút, nem? Tehát, hogy hova tartok az életemben, annak vetem alá az üzleti közép és rövid távú céljaimat, nem? Tehát, hogyha a halállal nincs vége, akkor az én üzleti tervezésemnek is az örökké valóságra kell néznie, nem? Hát ez csak egyszerű logika. Tehát, hogyha az a tény, hogy utána van folytatás, akkor is annak a folytatásnak köze van a jelenhez, azaz az én jelen döntéseim befolyásolják a folytatást, akkor normális, hogy belekalkulálom a jelen döntéseimbe a folytatást, nem? Csak ilyen egyszerű. Úgyhogy az a bölcsesség, ami a Bibliában van, az egy olyan bölcsesség, amivel megnyerem az örökké valóságot, és minden a helyére kerül itt az időben, mert a kettő között nincs ellentmondás. Mindössze olyan szinten van ellentmondás, mint ahogy a kisgyerek, amikor megkapja a csokit, azonnal be akarja vágni az egészet, anyuka meg azt mondja, hogy majd ebéd után. Tehát Isten néha azt mondja, hogy figyelj, ne élj úgy, mintha csak a csoki lenne. A csoki után lesz ebéd is, meg lesz vacsora is, meg lesz egy csomó mindent. Tessék belekalkulálni mindent, ez csak tudod, gyerekesség, amikor úgy gondolkozom, hogy most akarok azonnal mindent, most is. Nekem ne beszélj arról, hogy adót kell fizetnem, mert én el akarom költeni az adót, most itt van a kezemben ennyi pénz, én veszek belőle egy kocsit. Na de jó hónapban be kell fizetni, nem érdekel. Tudod, nem akarom hallani. És Encsi most gondolkozik, hogy normális dolgot csinált, amikor hozzám jött. Nem, de hát nem így gondolkozunk. És akkor Isten azt mondja, hogy figyelj, ne úgy éld az életedet, minthogyha az üzlet lenne minden. Az üzlet fontos, én meg fogom áldani az üzletedet, de ennél van több is. És nyugi, amikor keresed az én országomat és igazságomat, minden egyebet ráadásban megadok, ami kell. Lazíts, tehát, hogy a kisgyerekek gondolkoznak úgy, hogy neked nem kell, nőj föl. És azt veszem észre, hogy a pontos, precíz tanítások azok, amiket az üzleti világ is tanít. Tehát ha példabeszédek könyvét elolvasod, akkor egy menedzserképzőnek az alaptételeit olvasod. De aztán Isten azt mondja, hogy a hogyan működik a fizika, hogyan működik az üzleti világ, hogyan működik a biológia, ebből lépjünk túl egy picit, és nézzük magasabbról, akkor viszont nem csak az alapján csinálok valamit, hogy működik-e, ugye? A pragmatizmus a mai világ egyetlen vezérelve. Azt teszek, amit akarok, és én azt akarom tenni, ami működik. És ha működik, megteszem. Mire Isten azt mondja, hogy ez csúszik egy picit, mert lehet, hogy működik valami, meg tudod csinálni, de hosszú távon olyan veszteséged van belőle, hogy nem éri meg. Úgyhogy hallgass rám, hadd adjak tanácsot neked. Értsd meg, hogy nem vagyok az ellenséged, én szeretlek, el vagyok kötelezve az érdekeid mellett, hallgass a tanácsomra. Mert én ott vagyok, ahova te nem látsz. Én ott vagyok a jövődben, én ott vagyok a három döntéseddel előre, és én tudom, hogy az hova vezet, úgyhogy kérlek, hallgass rám. És kérdezd meg, amikor döntést hozol, hogy ki mondta neked. Ki mondta neked. És tudom, hogy ez egy jó darabig egy ilyen kicsit zavarodott állapotot eredményez, mert amíg a Bibliát nem ismerem igazán, úgy legalább a nagyját, addig zavarodott vagyok. Tud, olvastam ezt, akkor most ezt kell csinálni, olvastam azt, Úristen, akkor most azt is kell. És azt mondom, nem csak lazíts. és Róma 10:18, Hogy Róma 10:17 mondja azt, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És a hit nem más, mint egy meggyőződés rendszer arról, amit nem látok. A hit a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. A vállalkozó, amikor épít egy üzletet, látja az üzletét? Nem, majd csak lesz az üzlet, most még csak elképzeli, de nem naívan képzeli el, hanem tények alapján összerakta, van egy meggyőződés, és megcsinálja. Ugyan ez a hit. Isten azt mondja, hogy hallgass az én tanításomra, tudod a tanításomról, hogy igaz, és ez épít benned egy meggyőződést szép lassan az életről, amely alapján élni tudsz, és ezt hívom hitnek, ez a hit. Úgyhogy a hit pedig Krisztus beszédének a hallása által van. Úgyhogy mit kell csinálnom? Olyan helyen kell lennem, ahol hallom Isten igéjének a tanítását. Én beiratkoztam a bibliaiskolába. Én ezzel kezdődött az első megmozdulásom. Rájöttem, hogy oké, ez a könyv a kulcs. Hol beszélnek erről a könyvről? A bibliaiskolában. Sanyi megy bibliaiskolában. Egy hülyén éreztem magam, de logikus volt, úgyhogy... És nem full time, hanem minden nap vettem 1-2 órát. Aztán egy évvel később meg beiratkoztam fő időben, és teljes időben bibliaiskolába jártam. Életem legnagyszerűbb döntése volt. Miközben az elején azt mondtam, hogy minden nap jöttem, és mondtam, hogy Sanyi, te hülye vagy, de nem vagy hülye, mert ha most megint újra összerakom, akkor is ezt dönteném, de olyan furán érzem magam, hogy itt vagyok. De nem baj. És életem legjobb döntése volt. Életem legjobb döntése. A gyülekezet ezért van, ugye? Tehát megy a gyülekezetbe, tudod, szegénynek a vallása előírja, hogy ilyen helyre is mennie kell. Figyelj, és ezt tudod, miért van? Igen, abszolút. A Biblia egy természetfeletti könyv, tehát nem csak szélessége van 1500 oldal, hanem magassága, mélysége és hosszúsága. Tehát egy versből olyan sok jön ki, hogy az őrület. És ugyanakkor exakt, tehát nem tudsz belemagyarázni. Bele tudsz, de ahhoz csalnod kell. Tehát ha nem csalsz, hogyha az egészhez hű vagy, nem tudod elferdíteni. Úgyhogy egy exakt, de hihetetlen mélységű dolog. És ahogy mondod, Isten ezért találta ki ezt a tanításnak ezt a rendszerét. Van néhány fickó, akit én elhívok arra, hogy az életét annak szánja, hogy tanulmányozza ezt a könyvet. Én velük kétszer olyan szigorúan bánok, mint bárki mással. Ezt mondja, hogy a tanítónak kétszeres a jutalma, de kétszeres a felelőssége is. Hogyha egy tanító hülyeséget beszél, Isten így előkapja, és hé, Sanyikám, miről beszélsz? És aztán a többiek pedig jönnek és tanulnak, és nem hiszik el a tanítónak, ez nagyon fontos. A tanítónak csak a tanítását elfogadják vezérfonalként, egy információ forrásként használják, és aztán mennek a Bibliához, és saját maguk elolvassák, hogy tényleg úgy van-e megírva. És aztán, amikor elolvasták, akkor azt mondják, hogy tudom, hogy én sok rossz következtetésre tudok jutni, úgyhogy én megyek Istenhez, hogy hé, Istenem, mutasd meg nekem, te valahogy érd el, minden kétséget kizáróan, a könyvből és személyesen is, hogy ez tényleg úgy van, ahogy gondoltam. És Isten megcsinálja. És ez a hármas ellenőrzési rendszer. Ott van egy tanító, sok tanító, ott van egy gyülekezet, több pásztorral, több tanítóval, akik, tudod, egymást is kiegészítik, és tudod, mind azt mondja, hogy úgy van, akkor valószínűleg. Aztán én megyek a Bibliához, és a Bibliáról meg tudhatjuk, hogy igaz, ugye jogi történelmi bizonyítékok. Biblia alapján, tényleg úgy van, és aztán megyek Istenhez, és ott van ez a wow, ez a látás, mint amikor fél homályba tapogatózol, és ezt csak fölkapcsolják a villanyt. Mint amikor Attila fölkapcsolta a reflektorokat a boltban. És egyszer csak, eddig is világos volt, de egyszer csak annyira világos van, hogy azt mondom, wow. És ez a hármas rendszer a bibliai képzésnek az alapja. Valaki magyarázza, a Biblia alapján én megyek egyedül, önállóan megyek a Bibliához, tényleg úgy van, és aztán megyek Istenhez, vagy aztán ez nem válik így szét, ez úgy egybe van. Tehát olvasom, hallgatok, olvasom, otthon imádkozom, otthon utána nézek, imádkozom, és oké, ez így van, megyek tovább. És akárhányszor, tehát ha 20 éve vagyok keresztény, és valamiről úgy tűnik, hogy tévedtem, akkor azonnal beismerem. Tehát, hogy ez a lágyság, az igazság felé való elkötelezettségem, de az önigazságtól való félelem, ez megmarad örökre. Tehát én ma is azt kell, hogy mondjam, hogy ha az egészről kiderülne, hogy nem igaz, akkor tovább keresnék. Hogyha egy részéről kiderülne, hogy én félremagyaráztam, akkor megvallanám, bocsánatot kérnék, és tanítanám azt, ahogy tényleg van. Mert ha ezt elveszítem onnantól, a saját tévedéseimet bebetonozom. Nem tudom, érted-e? Tehát, hogyha én nem vagyok kijavítható, akkor a saját kis eltéréseimhez majd ragaszkodom, és meg fogom védeni őket. És így születnek az eretnekségek. Egy kis tévedés, nagyobb tévedés, megvédjük a tévedést, már tanítjuk a tévedést, mi mindig is ezt tanítottuk, és hamis tanok vannak egyházakban ezerrel. Igazad van. De nagyon érdekes, én hallok olyan beszámolókat is, ahol a Bibliával kapcsolatban egy ilyen zavart élmény jön. Tehát azt mondja, hogy olvasom a Bibliát, és nem értem. Tehát nagyon sokszor hallom ezt a beszámolót, hogy figyelj, Sanyi azt mondta, hogy olvassam, én olvasom, és nem értem. És ennek sokszor ahhoz van köze, hogy rosszul olvasom, és ez most csak egyszerű módszertan. Elolvasom, mint egy könyvet, tudod? Ez olyan, mint hogy amikor egy definíciógyűjteményt úgy akarsz elolvasni, mint egy regényt. Hát nem lehet úgy elolvasni. Tehát ezt el kell olvasni egy szakaszt, aztán előről kezdeni, és aztán mondatról mondatra. De a másik, hogy van itt egy természet feletti dolog is, és ez egy Korintusban van, hadd olvassam fel nektek, ha megengeditek. És ez az, hogy Istennek tehát ezek egyrészt szavak, amik nyilván a maguk információ tartalmát tekintve értelmezhetőek, ugyanakkor a szélessége, hosszúsága, mélysége nem jön át, csak természet feletti módon. De nagyon érdekes, ezt írja itt, azt mondja, hogy 1 Korintus 2, 13-tól, de el lehetne az egészet olvasni, elolvasom 9-től, jó? Tehát, hogy itt ez ilyen, és kicsit többet akkor. Azt mondja, Jézus ezt ígéri, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Tehát itt idéz Jánosból, Pál apostol, és ott Jánosban Jézus arról beszélt, hogy előre megy és egy helyet készít nekünk, hogy mi is ott legyünk, ahol ő van, és egy olyan helyet, amit ember el nem tud képzelni. Szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által. Mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Tehát azt mondja, hogy van egy nem látott, elképzelhetetlen, tehát emberi elme által megragadhatatlan igazság, amit Isten mégis kijelent, az ő lelke, az eredetiben a szellem szó szerepel, az ő szelleme által. És ez csak egy megkülönböztetés, test, lélek, szellem, a lélek az emberi funkció, amelyik képes venni az adást, a szellem pedig a természet feletti rész, ami megvan Istenben és az emberben is. Úgyhogy Isten szelleme kijelenti a mi szellemünkbe azt, amit emberi elme meg sem sejthetett. Ugyanígy az emberi szellem, amely benne lakik, igen, ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak az Isten szelleme. Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Tehát Isten azt tanítja, hogy amikor valaki elfogadja az evangéliumot, Efézus 1.13-ban, akkor ő elpecsételi a megígért Szent Szellemmel. Tehát akkor ő elpecsételi őt Isten szellemével, ami annyit jelent, az a pecsét, az egy tulajdonjogot jelez, a Szent Szellemet zálogként adja, ami egy vissza nem járó előleg. Tehát azt mondja, hogy amikor valaki megbékél velem, akkor Isten szelleme beköltözik annak az embernek a szellemébe, mégpedig örökre, tehát vissza nem járó előlegként. Tehát onnantól egy természet feletti részem van, amely egyenes kapcsolatban van Istennel. És ezt a szellemet azért kaptuk, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a szellemtől jött tanítással, a szellemi dolgokat a szellemi embereknek magyarázva. És itt jön a nehéz rész. A nem szellemi ember pedig nem fogadja el az Isten szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni. Tehát itt van az, hogy sokszor emberek olvassák a Bibliát, és zagyva szövegnek tűnik, és a természettel feletti részről lemaradnak, mert azt nem is lehet csak úgy érteni, hogyha előtte Isten szelleme beköltözött az én szellemembe. Ehhez meg az kell, hogy az illető elfogadja az evangéliumot. Ugye ez volt az, amiről múlt héten beszéltünk egy picit, hogy minden ember jogilag el van választva Istentől a bűne miatt, és ezt a jogi problémát csak a názareti Jézus Krisztus váltságműve hozhatja rendbe, amely rendbehozatal addig nem történik meg, amíg az én aláírásom rá nem kerül a szerződésre. Tehát ez egy nagyon valós jogi és szellemileg élő, működő dolog. Amíg nem tértem meg ezt a megtérés, a görögben a metanoia szó, ami egy 180 fokos fordulatot jelent, tehát megyek egy irányba, megállok és 180 fokos fordulatot teszek, és visszamegyek, a szó az új felismerésre jutást jelenti. Tehát eddig ezt gondoltam, és most felismerem, hogy nem így van ez a megtérés. Tehát amíg nem ismerem fel, hogy az evangéliumban van az egyetlen szabadulás, addig a Szent Szellem nincs ott bennem, és nem értem a Bibliát. Nincs örök életem sem, nincs semmi ilyesmi. Isten olyan egyszerűvé tette. Egyetlen egy dolgot vár, azt mondja, figyelj, én meghaltam érted, ajándékba adok mindent, elfogadod? Na jó, de mit adjak cserébe? Semmit, csak egy ajándék fogad el. Ne, hol az apróbetűs rész? Most gyár csak egyet, nincs apróbetűs rész. Hát az apróbetűs rész, hogy mindent örökölsz, ami az enyém, persze lesz ott egy csomó minden, de igazából nem kérek semmit, mindig szabad maradsz, mindig mondhatsz nemet. Elfogadod az ajándékot? Oké, elfogadom. Kész. Megtörtént. Ennyi. Ha ez egy igazi elfogadás volt, tehát csak annyi, hogy oké. Akkor onnantól örök életem van, Isten szelleme beköltözött az én szellemembe, és onnantól ez a szellem magyarázza, hogy mit adott nekünk Isten. És olvasom a Bibliát, ugyanúgy tudom hülyén olvasni, tehát hogy mint egy könyvet, de ha jól olvasom, gondolkozom, imádkozom, ugye az imádkozás az csak annyi, hogy Istenre is figyelek. Tehát nem csak én, hanem te is itt vagy? Innentől ima. Tehát innentől imának hívják. Hé, mit jelent ez? Olvasgatom, nézegetem, és egyszer csak így összeáll egy kép. És aztán másnap eljössz a gyülekezetbe, vagy eljössz az üzletember találkozóra, és ugyanarról beszélünk, és ugyanúgy hangzik, mintha hogy te már előtte megkaptad Istentől. És azt mondod, azt a mindenit. Ejha. És így tanulunk. Olvassuk, Isten kijelenti, és ott van egy tanítás egybe, ami ugyanabból a szellemből merít. Ez az ember ugyanazzal az Istennel beszélt tegnap, mint én, mert ezt kiolvasott valamit ebből a versből, ami nincs odaírva, de biztos, hogy ezt jelenti. Olvastam máshol is, és összeáll, és nekem is összeállt, neki hogy állhatott össze ugyanez, ugyanígy. Úgyhogy Istentől hallottad, te is, és ő is. Úgyhogy a jó érzés tényleg ott van, ugyanakkor. És ez nagyon érdekes, tehát néha rossz érzésem is volt, amikor olvastam a Bibliát. Tehát néha volt olyan, hogy olvastam, és kárhoztatott. Azaz elítélt. Olvastam, és valami olyasmit olvastam, amit én nyilvánvalóan másképp gondolok, és másképp is csinálok, és engem elítélt. Úristen, ez most vádol engem. Hát ott olvasom, ez vádol engem. És ezért nagyon igaz, amiről a Gyuri beszélt, hogy ha nem a kereszt a kiindulási pontom, mégpedig az, hogy Isten mindent megbocsájtott, és ha bár az igazság maradt, ő már nem vádol soha semmivel, hanem csak azt mondja, hogy figyelj, érts egyet velem, amikor fejjel mész a falnak, az komolyan megsérti a fejbőrödet, a koponyádat, az agyadat, kérlek ne szaladj fejjel a falnak. De én mindig fejjel szaladok a falnak. Nem, kérlek, gondold meg magad. Most te gyűlölsz engem, mert fejjel rohanok a falnak? Nem gyűlöllek, nem is ítélek el, szeretlek, de kérlek, ne szaladj fejjel a falnak. Tehát, hogy Isten ragaszkodik az igazsághoz, nem válik egy ilyen liberális, jó, szaladjunk fejjel a falnak Istenné, hanem de nem ítél, de nem vádol, hanem azt mondja, hogy kérlek, érts velem egyet. Az ítélet Jézus Krisztuson volt. Jézus Krisztus lett elítélve azért, mert fejjel rohanunk a falnak. Mi már nem leszünk elítélve. De mivel erről megfeledkezem néha, olvasom a Bibliát, és vádol. De az a vád egy hazugság. Azt kell, hogy mondjam, hogy Isten nem ítél el engem, Róma 8:1-2, nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Úgyhogy a rossz érzés néha jöhet belülről, néha jöhet egy kivetítésből. Oké, ha én lennék az ördög, és nem akarnám, hogy olvasd a Bibliát, akkor szerinted lenne egy stratégiám rá, hogy ne olvasd? Biztos, hogy lenne. Tudod, ez a munkám. Tudod, ha valaki az üzleti életben tevékenykedik, vezető, sok emberre van hatással, biztos lehet benne, hogy az ördög ráállít valakit. Fontos. Ha én el akarok érni sok embert, akkor egy vezetőn keresztül tudok sok embert elérni. Ha Pétert rá tudnám beszélni arra, hogy hülyeséget beszéljen, ezen embert megtanítana hülyeségre. Úgyhogy, Luciferke, neked az a munkád, mostantól semmi más dolgod nincs, amíg a Péter él, te az ő személyes démona vagy. Figyeled őt, kielemzed, stratégiát építesz rá, jelentesz nekem, és a te melód az, hogy őt ráved arra, hogy minket szolgáljon. Úristen, Úristen, a Péter megtért! Ne viccelj, hogy engedheted idáig fajulni a dolgokat? Hát nem tudom, egyszer csak az utcán találkozott egy ilyen bibliózóval, és az mondta neki, és egyszer csak elmondta az imát. Úristen, Úristen, baj van! Küldök melléd még 3 démont! Semmiképpen nem olvashatja a Bibliát, semmiképpen nem járhat gyülekezetbe, nem jöhet üzletember találkozóra, semmilyen helyre nem mehet. Most kicsit túlzok. De hogyha ez így néz ki, ha van egy szellemi háború, ahol a dolgoknak tétje van, és neki van egy, és az ördögnek van egy ilyen rendszere, van egy célja, vannak eszközei, akkor egy kicsit viccesen mondod, de így nézhet ki. És a stratégia lehet úgy, hogy állati rosszul érzed magad mindig, amikor olvasod, vagy lehet úgy, hogy elálmosodsz mindig. Igen, álmosodok. Álmos vagyok. Igen, érzem. Nagyon álmos. Elalszom. Igen, már érzem, hogy elalszom. És én minden nap olvasom a Bibliát. Egy betűig. És működik? Működik. A fickó nem olvassa a Bibliát. Kész. És továbbra is én rángatom a marcagot, és habár szerencsétlen megtért, nem tudtunk mit csinálni, ott belefutott abba az imába, de még mindig azt csinálja, amit mi mondunk. Úgyhogy ez lehet, hogy kicsit, de nem, végül is nem, azt hiszem, ez így van. Ez így van, úgyhogy minél inkább, ha valamiről tudom, hogy igaz, minél több minden próbál ellene beszélni, annál inkább csinálom. Tehát én például a bibliai iskolával így voltam, hogy mindig volt valami program, ami közbe jött. Mindig volt valami, mindig jött valami, mindig fontos. És egyszerűen nem dőlök be ennek. Bármennyire nem érzem, bármennyire eljövök. És aztán kérdeztem, akkoriban pásztor Tom Scheller volt a vezető pásztor itt Budapesten, és kérdeztem tőle, hogy van ez, nekem 1000 dolgom lenne, és én elrabolok időt, elveszek időt a felelősségemtől, a kötelezettségeimtől, nekem van egy üzletem, és túl sok időt töltök én itt az bibliai iskolában, meg a Bibliával, hogy most hogy csináljam ezt. És azt mondta, hogy nem, igazad van, a felelősségeidnek járj utána, csinálj mindent rendesen, de figyelj ide, nem véletlen, hogy itt vagy, nem véletlen, hogy itt vagy. Hidd el, hogy minden idő, amit Istennek adsz, azt ő 100-szorosan vissza fogja adni. És akkor mondta ezt a verset, hogy keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik. És így lett. Így lett. Tényleg elveszítettem munkaórákat, de az eredmények, amik mellesleg bejöttek, azok munkaórával elérhetetlen eredmények voltak. És aztán persze volt egy idő az életemben, amikor Isten ilyen kis padra ültetett, azt mondta, hogy ha igazán előre akarsz menni az életben, akkor most valami olyasmit fogunk csinálni, amin csodálkozni fogsz, és amit lehet, hogy nem szeretsz. Mit? Pihenni fogunk. Esetleg egy hónapot? 8 évet. Mennyit? Hát 8 évet. Tehát ez jó lesz nekem? Az egyetlen járható út, hogy elérjem, amit el kell érni. És ezt nem mondta előre, ha mondta volna, elszaladok. Hogy ez volt az apró betűs rész. De aztán visszamenőleg borzasztóan élveztem, tehát annyira szükségem volt rá. És ez alatt a 8 év alatt megtanultam, hogy én ki vagyok. Eddig azt hittem, hogy az vagyok, amit csinálok. A teljesítményem vagyok. Azért vagyok ügyes, mert ügyes vagyok. És Isten megtanította, hogy nem, azért vagy ügyes, mert én ügyesnek teremtettelek. Azért vagy ügyes, mert én azt mondom rólad, hogy ügyes vagy. Azért vagy értékes, mert az én fiam vagy. És a 8 év pihenés alatt ugye semmi másom nem volt. Ugye nem mondhattam azt, hogy nézd, milyen ügyes vagyok, meg tudtam ezt csinálni. Nem csináltam semmit. Bibliaiskolába jártam, tanítottam, szolgáltam. Ami nagy dolog, hogy ne, de az én megelőző gondolkodásmódom szerint, tudod, nem váltottam meg a világot. Ezen a héten se, pedig terveztem. Amikor megtértem, könyvet akartam írni, regényt. És világhírű író akartam lenni. És rögtön tudtam is, hogy Istennel az is leszek. És Isten azt mondta, jó, írunk egy könyvet, de aztán berakjuk a fiókba, és majd csak 8 év múlva vesszük elő újra. És a könyv jó könyv, de nem leszel világhírű író. Miért? Mert nem lenne jó neked. De nagyon jó lenne, én tudom, mi a jó nekem, ne viccelj! Sanyi, fogalmad nincs róla, hogy mi lenne jó neked. Ha te most világhírű író lennél, akkor egy felfúvalkodott, beképzelt, kis, nyikhaj kis taknyos lennél életed végéig. Sose lennél gerinces ember. Nem. Azt hinnéd, hogy te tojtad a spanyol viaszt. Pedig nem. Pedig nem. Kispad, 8 év. Van, akinek 80 év kispad kell. Örülj neki, te 8 évvel megúszod. És a dolgok átrendeződtek. És remélem, hogy nem vagyok felfúvalkodott nyikhaj. De ha igen, akkor Uram, tégy meg mindent, hogy ne legyek. Szabad kezet kapsz. Voltak ilyen imáim. Uram, tegyél meg mindent velem, ami kell ahhoz, hogy azzá az emberré válhassak, akinek te látsz engem. Egy szerető, igazi, egyszerű emberré. És Isten azt mondta, oké. Oké, te mondtad. 8 év kispad. Jó, most, hogy kellőképpen megrémisztettem mindenkit. Nem kell, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Neked van még egy év belőle. Igen. Jót tesz nekünk. Figyelj, a siker egy nagyobb kísértés, mint a szegénység. Ezt írja a példabeszédek vége, Águr beszéde. Azt mondja, két dolgot kérek tőled. Ne adj gazdagságot, hogy felfúvalkodva megtagadjalak, és ne adj olyan szegénységet sem, hogy a szegénységemben ellopnom kelljem. A kettő közötti az a legspécibb. De Isten néha átvisz ezen is, azon is. Azt mondja, hogy figyelj, ember, királyt faragok belőled, ezért most szegény leszel. Ne hülyíts engem. A királyok nem szegények, de a jellemükben olyanok, hogy lehetnének szegények is. József, aki Egyiptom második embere lett, akinek a fáraó azt mondta, hogy amit te mondasz, az olyan, mintha én mondanám, és nincs senki az országban, aki nagyobb nálad, csak én, de én pedig neked adom az országot. József, atyavihegy, ez hihetetlen. A világ fejedelme azt mondta, hogy a koronám a te fejedre való, és te viszed az országot. József 13 évig rabszolga volt, és börtönben ült. Miért? És mielőtt ebbe a rabszolgasságba belekerült, Isten 14-16 évesen megmondta neki, hogy a te apád és a testvéreid előtted fognak leborulni, és téged fognak szolgálni. És aztán jött a kis 14 éves, tudod, megkapta az isteni látást, és hey, tudjátok, mit álmodtam? Isten álomban megmutatta nekem, hogy ti mind leborultok előttem, és imádni fogtok engem. Na, mit szóltok? Mit szóltak? Úgy megverték, mint szórás a lovát. Komolyan. És a testvérei meg akarták ölni, de aztán inkább csak eladták rabszolgának. Miért? Mert habár nagy elhívása volt, és nagy jövője, ilyen pici volt a jelleme. A szíve körülbelül akkora volt, mint egy mazsola Józsefnek 14 évesen. Át kellett még mennie rengetegen, hogy ő azzá az emberré váljon, aki azt az elhívást tényleg képes betölteni. És Isten azt mondta, később József mondta, amikor a testvérei az éhínség során jönnek, és tényleg leborulnak előtte, nem tudják még, hogy ő József, és József amikor később megbékél a testvéreivel, azt mondja, hogy ti gonoszat akartatok nekem, de Isten akarata volt ez, és ő a jóra használta. Kicsit szabadon fordítva. Úgyhogy Isten vitt el engem rabszolgának is börtönbe. És az a 13 év, amit Sitten töltöttem, az faragott belőlem olyan embert, aki utána a király lett Egyiptomban. És mi nem akarjuk ezt a 13 év Sittet. Mi nem akarjuk. Mi azon, Uram, tudom, mi kell nekem. Én híres író leszek. Fél év alatt megírjuk a könyvet, 3 hónap alatt világhírűvé teszel, és akkor élek boldogan a te dicsőségedre, igaz, Uram? Mire is azt mondta... Én az én dicsőségemre fogsz élni, és igen, írunk is egy könyvet, és minden rendben lesz. És nagyon szeretlek, és nagyon tisztellek. Csak kövess engem. De előbb megyünk a Sittre. És Mózes kihozta a népet Egyiptomból. Ugye, erre emlékszünk. A nagy Mózes, a vezető. Mózes a világban is nagy pályás volt. Mózes 40 évet élt Egyiptomban. Ő volt a fáraó fia. Ő volt az egyik herceg. Ugye, ő úgy nőtt föl, mint Egyiptom hercege. Kiképzett, spéci, katona, nem tudom, minden, jóképű. Mózes. Aztán megölt egy egyiptomit, és elmenekült. Az életéért kellett futnia, és 40 évet töltött a pusztában. Ami azt jelentette, hogy birkákat terelgetett a mezőn. Birkapásztor lett a hercegből. És az a 40 év kellett ahhoz, hogy ember legyen belőle. 40 év kellett ahhoz, hogy az a jellem kiformálódjon benne, akit Isten aztán tudott használni arra, hogy általad fogom kihozni a népet Egyiptomból. Az elején azt mondta, hogy én megszabadítom a népemet, megölt egy egyiptomit. A végén meg, amikor Isten igazán elhívta, 40 évvel később, azt mondta, hogy de hát én dadogó ember vagyok, engem nem tudsz használni, akkor már másképp nézett magára. Azt mondta, hogy hát én nehéz ajkú, nehéz beszédű ember vagyok. Találj valaki mást. Isten feldühödött, ide figyelj, te ne ellenkezz velem, melléd adom Áront, majd ő beszél helyetted. Te ha egyszer azt mondtam, hogy mész, akkor mész. Jó, megyek. És Mózes volt a történelemben talán az egyetlen, akiről azt mondta Isten, hogy a barátom. És rólunk mondja, rólunk újszövetségi hívőkről. De az Ószövetségben Mózesről mondta egyedül, hogy ő szemtől szembe beszélek vele, mint a barátommal. És ha ő mond valamit, odafigyelek rá. Úgyhogy a nehéz idők az életünkben a javunkra vannak. A nehéz idők a néha legjobb barátaink. Amit a legkevésbé kívánnánk magunknak a természeti szemünkkel, az válik a legnagyobb hasznunkra. És ezt a mai világ nem szereti. A mai világ nem hisz a jellemben, nem hisz abban a belső, kemény, acél emberben, aki kívül lágy és engedékeny, és szerető, de amikor mész befelé, akkor egy olyan meggyőződésbe ütközöl, amit jellemnek hívunk. És figyelj, szeretlek még akkor is, ha megsértesz. És átvertél, és figyelj, ne csinálj hülyét belőlem, de akkor is szeretlek. És ez a jellem, mert ott belül van egy acél mag, amit nem változtat meg az, hogy kívül mi történik. Figyelj, lehet, hogy én többet nem üzletelek veled, de akkor is szeretlek, és a baráti jobbomat nyújtom. És tudod mit, ha valaha azt mondanád, hogy nem, bocsáss meg, többet nem fordul elő, akkor megint üzletelek veled. Tudod miért? Mert ezt tanultam Istentől. Mert ezzé formált engem egy nagy lelkű, kegyelmes, szerető emberré. Ehhez kell erő, nem ahhoz kell erő, hogy odavágjak. Odavágni bárki oda tud. Isten, ha az odavágós játékot játszaná, a mindenhatóságával az ördögöt így, meg minket is akár ennyi lennénk. De Isten nem az odavágós fajta. Ő az a fajta, aki csendben meghal érted. És utána szeret hosszú-hosszú türelemmel, míg a végén elfogadod ezt a szeretetet. És aztán nem dörgöli az orrod alá, hogy 40 évet kellett várnom rád, Mózes, hanem azt mondja, hogy köszönöm, gyere, most csinálunk valami nagyot. Isten csodálatos. Ha látjuk a jellemét, akkor beleszeretünk. Akkor nem félünk tőle, hogy hol vagy, elbújtam, mert hallottam, hogy jössz, hanem hanem beleszeretünk, és azt mondjuk, hogy Uram, ahol Te vagy, ott akarok én is lenni. Azért, aki vagy. Amen. 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 Drága Uram, csak áld meg ezt a néhány gondolatot a szívünkben, és add, hogy ezeket éljük is, tehát, hogy elhiggyük, hogy engedjünk neked, és a Te hangodat kövessük, hogy ne a magunk feje után menjünk, hanem a Te vezetéseddel felelősen élve hozzuk meg a döntéseinket. És hogyha ha nem vagy benne biztos, hogy örök életed van, ha nem vagy benne biztos, hogy elfogadtad már az evangéliumot, akkor csak mondd azt Istennek, hogy elfogadom, egyszerűen elfogadom, ennyi, egy ajándék, elfogadom Jézust, mint a megváltómat. Ő az egyetlen út hozzád, és nincs más rajta kívül. Úgyhogy rálépek erre az útra, és adj nekem örök életet. Ilyen egyszerű. A Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.